κάνει Σάββατο ή. Ανάποδα, θα λέγει κάγκονια δίλα, θα λέγει κανάγκονια δίλα, του Σάββα, έτσι μου τι είναι αν δεν είναι. Αμέ, ας τα χέρια τα μια άλλο δίλα, το Σάββο, Ιούσεφ, σαν έστεντες. Ο μικρός ο νομός άρχινες, σαν Σάββο, Ιούσι Μάσιτ, ότι έδω νιώσα σάτβα άρον Φεβρουάια βασίλετετ, λάλασεν δεν πήμε. A többit majd most én mondja el önöknek ez a hallgatóim a saját szavaival.
Zöntjénnek a lelesen!
Leles, rendes helyez?
Rendes helyez?
Nagy betyárok voltak, nem?
Nem, ott nagyon hallgatóak. Igen, 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 valami népben fogtam, hogy igen. Mert a helyen itt egy hiszen Zöntjén megyek, hogy nagy hírók lennak, hogy a lelesi betyárok.
Igen, hát a katona volt-e? Katona. Aki ő maga is 55 éves. Mondja, kedves Szabó Ferenc. Mikor vált meg az édesanyja?
Csak most 5 éve.
5 éve?
Igen, 58. 58.
58. Hány éves volt ő?
88.
88. Szóval a Szabó bácsi tulajdonképpen csak 5 éve özvegy.
Igen.
Ha az édesanyja él, akkor az 93 éves volna.
Igen.
93. És a Szabó bácsi mivel tölti az idejét?
Nem.
Vagy valaki?
Igen. Hát a Bibliát mindig kutatik, mert már Bibliát olvasom, hogy 55 vagy 60 év, hogy a Bibliát szereti olvasni. Hát abban meg a magyar újság, minden nap,
igen.
A postán.
Igen. És most Szabó bácsi, most hogy tél van, nem ilyen jár ki, de különben sétál.
Itt most jövök csak a házba sétál, de a nyárban ki az udvaron
sétálgat. Igen.
Azt néha, ha az ide enged, mint múlt éven, mikor volt jó idő, elvittük a gépen a Magyar Negyedbe.
Igen.
A barát.
Bakára.
Bakára. Valami barát.
Baráti körhöz.
Igen.
És jól érezte magát az öreg.
Igen.
És ha most megkérdezem, hogy minek tulajdonítja hosszú ezt életét, ahogy ilyen az öreg embernél mindig meg szokták kérdezni, ugye?
Hogy mit tudja?
Minek tulajdonítja, hogy ennyi ideig él?
Hát lehet, hogy a Biblia, szerint élt.
Igen. És az isteni, adomány, hogy ilyen hosszú életet adott neki.
Nem dohányzott.
Nem dohányzott.
De dohányban dolgozott, okozik, de nem használta.
Szóval dohánymunkás volt otthon, de nem dohányzott.
Én keveset. Néha egy kis bort.
Igen.
Kis ser, de amúgy
nem. Szóval nem iszákot.
Nem iszákot.
Végletesen iszik.
Igen.
Igen. És ő világ életében magyarul beszélt a gyerekeihez.
Igen.
Angolul is megtanulni.
Nehezen angolul beszél, de...
Nagyon nehezen. A gyerekekkel, unokákhoz mindig magyarul beszél.
Itthon mindig magyarul beszél.
Hát azt hiszem, ennek tulajdonítható, hogy maga is van jó beszél magyarul, hogy a papa meg a mama nem beszéltek magával más nyelven, mint magyarul.
Igen, itthon mindig magyarul
beszéltek. Na, köszönöm szépen, mert még a Szabó bácsitok kérdezünk meg valamit.
Hát, maga volt otthon, volt haza, mióta idegett, volt a házába. Voltam, azt hiszem, fényportul mentem haza. Ez meddig volt ott?
8 hónapig.
Aztán dolgozott otthon. Mikor hazament, nem dolgozott? De jó, a polgármunkától,
mezői munkát végzett, igen. És aztán megint visszajött Amerikába.
Aztán úgy jött a 8 hónapból, jöttem ki.
Igen.
A kanyát hagyott vissza. Na akkor kanyát hagyott te vissza, igen. Ott meg a dakon dolgozott. A konyhában dagondolkozom a szennyel is, meg a rudával. Akar kérni, nem volt kiszedni a halóból a rudát, tudod? Nem csak kegyelére jár. A sucsival. Meddig tartott egy hajót kiéríti? Vagy 2-3 nap.
2-3 nap.
Most meg, vagy egy óra. Most meg 5 óra, akkor kit is.
Kedves hallgatóim, amit láthatják itt most a beszélgetés hallottak, amit Szabó bácsival a fia, Szabó Ferenc folytatott. A Szabó bácsi otthon volt egyszer, 8 hónapig mezei munkán dolgozott, aztán visszajött és megint hajókirágásnál dolgozott. Az elhangzott felületekből megállapították, és mi magunk is megállapítjuk, hogy Szabó bácsi friss, eleven, élénk, egészséges, a szellemi képességének teljesen birtokában van. Amikor bejöttünk, Szabó bácsi egy nagy karosszékbe, kényelmesen elhelyezkedve ült, és egy magyar újságot olvasgatott. Szabó bácsi, amit említettem, teljesen friss, egészséges. Egyetlen egy van, hogy egy kicsit nagyot hal, és ezért elnézést kérek hallgatóimtól, ha nem olyan gördülékeny az interjú, a beszélgetés, mint ahogy kellene annak lennie, tekintettel arra, hogy néha magasabb hangon beszélgettünk. Szabó bácsi, nagyon szépen köszönöm a Magyar Rádió nevébe a fölvilágosításokat, és a klublandi magyarok nevébe a születésnapján örömmel üdvözöljük, és boldogok vagyunk, hogy kezet szoríthatunk egy 100 éves, derék, becsületes magyar ember. Szabó bácsi, mit üzen a magyaroknak a rádión keresztül?
Most
mind want, Tom?
What? Szavolvasnak a címe 1267-133, amit hallották, minden magyar szeretettel vár, és tudni, hogy a nájeli magyarok jöjjenek, látogassák meg őt.
Hogy aki elvártaná jönni, hát én a figyelmetetem, hogy hogy kell, miképpen kell élni, és hogy örök életet megkapja. Hogy jó ízlásban vagyok, és erőt egészséget bevagyok, és munkálkodni kívánok a lelkinek, hogy hirdessem az Istennek igazságát. Ez az, aki engem meghallgat, az el fog meghalni soha.
Kedves hallgatóim, eddig Szabó bácsival folytatott beszélgetésünk, amit ezúton is most a rádión keresztül hálásan köszönök Szabó bácsinak. Befejezésül még annyit szeretnék közölni, hogy az interjú végeztével most közölték velem, hogy Szabó bácsi születésnapi alkalmával az Egyesült Államok elnöke, Kennedy elnök levéllel kereste fel, és levelében minden jót kíván Cleveland egyetlen élő 100 éves magyarjának. Mi is kívánjuk még egyszer, hogy a magyarok istene sokáig, nagyon sokáig még éltesse.
Közelmúltban kezembe került Nyíre Józsefnek Mádéfalvi Veszedelem című könyve. Nem tudom hányadszor olvastam el. És napokban valakivel beszélgettem, említette, hogy vendégségbe vár valakit. És ez a valaki nem más, mint aki 21 néhány esztendővel ezelőtt a bukovinai székelyek hazatelepítését intézte. Főtisztelendő dr. Németh Kálmán. Most itt ülünk egymás mellett, és szeretném megkérdezni a főtisztelendőtől, hogy mi inspirálta, mi indította arra, hogy annak idején megindítsa azt a hihetetlen nehéz munkát a bukovinai székelyek hazatelepítésére. Érdekes kérdés. Szeretek erről a témáról beszélni, de sose volt olyan aktuális ez a téma, mint most. Miért? Mert Nyíl Jóska, aki nekem személyes ismerősem, aranyszívű, jó barátom, és hát munkatársam volt Kolozsváron, valamikor Hittanának besztercé, a magyar irodalmi társaság, Erdélyi Irodalmi Társaságnak a főtitkára, ennek a társaságnak legfiatalabb tagja voltam, mint Kolozsvári pap. Bukovinába kerültem, Majlát püspök kérésére, és a erdélyekkel nagyon is törődő magyar kormány felkérésére.
Mikor volt ez?
1930-ban. Az első pillanatban, amikor ezeket megláttam, ezeket a tájos, éles beszédű embereket, ezeket tiszta lelkű embereket, akik nem azonosok a csárgókkal, akik sziszegben beszélnek, akik Etelkuzuban maradtak, mert így mondják, nők, itt marad állt, mert Árpáddal sem akarák elmenni innen Etelkuzumon.
Ezek a csárgók.
Jó, ezek a csárgók, ezek a módvajak.
Igen.
Azok közül is két falu utána szökölni.
Igen.
Telepítés után. Azokat is látogattam. Árruhába öltözve, csárgó, paraszruhába öltözve, mert másképp nem lehetett köztük járni. Hát, első perctől azon törtem a fejem, hogy ezeket hazaviszem. A Mádéfalvi őrnöknek győ
10 évig dolgoztam egyetlen biztatom telkép állapotat annak idején, mikor a József utcai lakásán megkerestem, akkor ő földművelési miniszter volt.
Igen.
Hát azt mondta, azt ígérte, Kálmán, hogyha egy négyzetkilométerre lesz nagyobb Magyarország, titeket hazahozunk. Rád mindig számíthatsz. Én őket arra neveltem. De a végrehajtás a legnehezebb időben történt, mert Románia már behívatta a tanhadosztályokat, a német vezényszóval vezérkedő német tiszteket, csatlakozott a német gondolathoz, olajat, vért odaadott, felkínált, önként. Tehát az első harcomat velük kellett megvívnom a vasgárdistákkal. Rossz nevem volt. Elmertem vinni az eukarisztikus kongresszusra 400 székelyt
Budapestre.
Ott Hortinak vittünk egy csoda órát, egy fa órát, amelyben egy fény darab nem volt.
Emlékszem, ezt írják az
újságok. Ez az énekkar és ez az óra hazahozott. Alkalmam volt ez a főbírtóságból személyes audiencián hívott, ott elmondtam a dolgomat, külön mondtam el a Horthy Miklósnénak. Aztán próbáltam puhítani a talajt, de a talaj nagyon kemény volt. Az egyetlen, aki hozzánk csatlakozott, Bancos Miklós volt, aki testileg jó barátom lett, a Kárvin Egyesület elnöke, és akinél laktam, akinél meghozottam. Azonban jött a figyelmeztetés, hogy menjek haza, különben engem átadnak a román hatóságok kezeibe határon. Halállal fenyegettek, magyar hivatalos ember. Nem mondom meg a nevét, mert meghalt.
Miért?
Megölték. Mert kezdődik a háború, nincs pénz, és ha 200 évig ezt a magyar kultuszkormány és főmérési minisztérium nem tudta megcsinálni, most ehhez nem lehet hozzáfogni. Tehát egy olyan ügy volt, ahol két kormánnyal kellett küzdenem. Az egyik nem akarta őket elengedni, a másik nem akarta őket befogadni. Közben jött az eukarisztikus kongresszus, és azután engem viszont bebörtönöztek.
Hol?
Csernovicba.
Ja, Romániában.
19 napig voltam azonban csak bezárva. Nagyszerű történet, de hát igen, hosszúra nyúlna. Kik szabadítottak engem külön. Elég az hozzá, hogy mielőtt a szektort bezárták, én Kolozsvárra szöktem, ott személyesen találkoztam Teleki Bállal. Na most nem egy négyzetkilométerrel lettetek szélesebbek, hanem többel. Mi ez az ígérete? Hát ott helyben a Centrál Hotelnek, a központi szállodának a ebédlőjében, ott étkezett, ottan levették a lábáról, és akkor egy kormányos dr. Papp József, különben ő volt a forradalmi utolsó főispán Kolozsváron, és jó barátom, azt mondja, hogy 20 évig erről még beszélni se lehet. Én azonban a képviselők vonatában, mint potyautas, felmentem Pestre, és már másnap jelentkeztem Telekinél. És aztán ment 8 hónapig ez az elképzelhetetlenül nehéz ügy. Velem volt az ifjúság, velem voltak a szegény emberek, velem volt a magyar nép, a hivatalosok ellenem voltak. Na aztán megjött az idő ennek a kemény küzdelmnek is, ellenállásnak, és folytonos könyörgés kaptam a hírt, a telefont. Kármán, ma 9 órakor a menekültügyi kormánybiztosság összes hivatalnokaival átalakult telepítési kormánybiztosságá 32 vonatot küldtünk Bukovinába. Szedjék fel az ott maradtakat. Kiket? A gazdagokat. Akik nem akartak addig elindulni, amíg biztosítva nem látják, amíg írásban nem adja a magyar kormány, hogy megkapják-e a csereboltakat az ilyen nagyottakért. Ez volt az utolsó szállítvány, amely a már kiütött német-orosz háborúba átjött a határon. A román határon.
Igen.
Ahol már meg volt építve nekik egy óriási barak, vendégfogadóval, vakkonyhával, edényekkel.
Igen.
És pihentető állomás még két helyen.
Igen.
A vonatok hozták még a haldoklót is, felkapaszkodtam egy ilyen vonatra, hadik ki a voltak rajta. Aztán a földre letéve, majdnem elnyújtva, ahogy a széken mondja, leteszi a halózót a földre, hogy megörbüljenek a csontjai. Aztán csak erre volt kíváncsi. Mikor érünk oda, mondjátok, mikor aztán mondták, itt a határ, akkor kimúlott.
Kérdezte tisztelt úr, hogy lehet az, hogy ezek a székelyek közel 200 évig éltek már Hadikfalván, Isten segítsen, és nem tudom meg,
Andrásfalván,
hogy ezek olyan könnyedén ott hagyták, már majdnem azt mondhatnám az őseiknek a házát, és vállalkoztak egy új honfoglalásra.
Mert az volt a felfogásuk, hogy hazamegyünk. Mert Magyarországot, Erdélyt is természetesen,
igen,
sose nevezték más néven, mint a túlvilág. Megyünk haza a túlvilágra, a mennyországba.
Igen.
Bármi gazdagok lettek volna ezek a hófehér faluk, a szépen a régi történetek zsongtak, a régi balladák, és tudták, hogy ők háromszékiek, udvarhelyszékiek, csíkiak.
Igen.
És egy aggodalmuk volt. Főszen hazavisz bennünket, egymás mellett legyen a református templom és a katolikus templom, és a templomok ne falval álljának egymásnak, mint a haragos lovak, mikor össze akarnak rúgni.
Érdekes.
És mikor a falon leégett és a 9 ház maradt, az is a cigánysorba, akkor ilyen levelek jöttek. Vállalok 2 gyermeket, önből András, nem háborgatom hitében. Református vagyok, megtartom őt katolikusnak.
És honnan jöttek ezek a levelek?
Ezek akkor jöttek a külön, mikor légtünk.
Igen, de
most eljöttek gyerekére az András falviak.
Ja,
igen, a többi fal volt az első segítségünk. Egy más szíve volt a vigasztalásunk. Hát a József falviak bánkódhattak volna, hogy ott hagyunk minden, mert mindenkinek a magyar kormány, az erdélyi szívek összefogása, 4 szobás vadonatúj házat butorozott be, és 30 állatra való istállót épített. Na most, mindent, amikor mondtam neki, én magam néha próbáltam őket, nem sajnáljátok a gyönyörű új vérpiros gyermeket. Azt mondja, ha magának az fáj, fejszebb fokával összetörjük, hogy ne álljon, vigye minket haza. Ennél édesebb szívéri forradalom élem. Aztán jöttek a többi papok, missziós papok is, szószékről persze piszkoltak, ahogy lehetett, és ment az üzenet, hogy mi majd visszatérítjük. Viszont verték őket aztán a hatóság emberek. A katonacsoportokat küldtek le. Nem vigyenek minket haza. Hát aztán így ez a nagy, szép lelki forradalom, és na hát további munkám és új és új barátok megszerzés, akik között volt a Baross Szövetség, ahol több többször tartottam előadást. Farnos Eszter, úgy tudom, ő volt akkor az elnöknő. A Hós Mátyás művésztársak 5000 levendet és cserkészült a Bajza utcai polgáriskola játszóterén, szabadba. Ezek voltak az összecsengő harangok, ezek voltak a még nem szűnő tihanyis hangom.
Érdekes.
A kiáltásaimből és győzt is igazi lehetett minket a vulkán tetejére, Bácskába, és ők is tudták, hogy még nem nyertük meg a háborút, és a Dobrovo játsz majd nem terekkönyvi térképpel jön az a vonyalat, hanem Népuskával. De igaz, hogy két elkésett tanú megfizeteltek, minden férfit kilőttek benne. Igaz, hogy a Dunától aztán meg ilyen éven keresztül berakták az istálokba, eloszolva, három járás szike, Pacsony járás, Szent Glóp járás és a Sümegi járás. Kihúztuk a hidegben, a fázásban. Vártunk, aztán Németországba akartak vinni. Nem, egyik se. Mi a föld gyermekei vagyunk. Én is aztán elszizettem nekik ilyen szenzies sokszor is rában, hogy én nem temetek minden sürgőn fánál januárban meghagyott székely gyerekeket. A Steyr alpokon keresztül kellett volna menni vasalatlan szekerekkel. És a kis sovány, elsoványodott lovainkon. Hát persze ezt nem vették jó néven, bizonyos körök, de nem töröltem el. Mentek az új stencél, ti a föld gyermekei vagytok. Nem ősz még egyszer német Kálvár, aki összeszedjen benneteket abban az Ausztriában, ahonnan 200 évig hazavágytatok.
Szabad kérdezni, hogy szed, és most mi van a székekkel? Hol vannak ezek a visszatelepítések?
A Albert főherceg birtokán.
Szóval magyarul.
A részben az önként elhagyott srác házakba, de nagyon kevés. Mert azt mondta, hogy tegyenek le minket ott, ahol egy mező van és erdő van, mert minden székely a székely szekercének a mestere. És összeállt, hogy legyen csak egy kunyhó, egy kis cigánybiskó, az a miénk. Tegyenek főúri birtokra, vagy püspöki birtokra, nem jönnek vissza 200 év múlva, hogy ki a házból, és nem fognak titeket megtizedálni. Hát, írnak, istálom, itthon vagyunk. A turisták kérdezik, hogy érzik magukat? Istálom, itthon vagyunk. Van egy szerencséjük, hogy mint parasztok leszármazottjai, hát tanulhatnak egyetemen. Aztán a székely azt mondja, most már nyugodtan lehajtatod a fejem, van két orvos fiam, és három mérnök, az egyik pedig hegedű művész. Hát omlanak a levelek, nem tudom mindet elolvasni. Virágozzák az édesanyám kriptáját, mindig friss virággal van teli. Négy folyam turista megmutatja Mennyi Sándor innen Clevelandból, aki lefotografált az édesanyám kriptát. Nincs rajta név, csak az ő emaír képe a márványon, és ez angyal volt. Úgy hittük. Édesanyám, ő most az anyjuk emléke, a pátronájuk. Édesanyám szent, ragyogó, virágos árnyékában élnek, és ismételgetik a nevét, mert nagyon szerette a betegeket.
Kedves hallgatóim, a múltkori adásaimban hallották a bukovinai székelynek a visszatelepítésével kapcsolatosan ő főtisztendő dr. Németh Kálmánnal folytatott beszélgetésemet. Most megint alkalmam volt a főtisztendőről beszélgetni, és az első kérdésem az lenne hozzá, hogy ő, aki olyan szívesen forgatja a pennát, mint tollforgató ember, mikor írja meg könyvalakba vagy regény formájába ezt a csodálatos visszatelepítését a székely falvaknak.
Az első része a Bukovinai székely történelmet megvan írva négy kiadásért 1943-ban a 100 000 Sikolt című könyvben. Na most megírtam ennek a folytatását Tűzmadár címen, Szebedinszki Jenő lapja, a magyarság, pittsburghi magyarság leközölte 76 folytatásban. Na most megírtam új formában, ez már offset nyomásra készen van. De mi is ambicionálom, hogy a 200 éves jubileum az angol közönség is vegyen tudomást erről a dologról, az ő ragyogó szép lelkükről, és erről a bájos históriáról, és megírtam angolul. A címe The Great Christian Exodus. Ez jönni fog most az Elko püspök lapjában, a 200 000 példányban megjelent Greek Catholic Byzantium Word.
Én olvastam valahol ezt a lapot, a kezembe került, annak van egy magyar oldala is, ne?
Van egy magyar oldala, Elko püspök szakember keresett, aki ezt csinálta. Az amatőrizmust ő utálja. Valaki aztán jól tép lélek, emlegette előtt a nevemet, is kíváncsi volt rá. És hát elkezdtem márciusban dolgozni, az ő feltétele, hogy minden versét, prózáját, rajzát én írjam. Ezt kérte a második számára.
A magyar oldalnak.
A magyar oldalnak. Ezt őt nem tudom, hogy nem akarok itt az öndicséret, vagy nem akarok show bizniszt én most itt ilyen fontos helyen, hát és vigyál, nem szeretem az ilyen dolgokat, de elkezdett magyarul beszélni elkopsolni, most látom a jobb pásztorban, hogy magyar számnak most kezdik ezt piszkálni. Mert valóban nem igen beszél magyarul, azt mondja, maga meggyógyította az édesanyámat magyarul. Azt mondja, a messzi kórházban volt, magyar az édesanyja, legalábbis nagyon jól tud magyarul, és azt mondja, nem a pillanat gyógyította, nem az orvos, a valva úgy várja, mint a kis diák várja a karácsonyt. Hát ez igen jó eset, sokszor megmondom a fázva, nem nagyon jól ment itt a dolgom a gazdag Amerikában. Nem, meg vagyok békélve, de erről majd máskor. Hát, ha folyoson meglát, kétszer drágulok be, Pittsburgh Behlengin, a latvéhet. Hát, az édes gyermek örme van az arcán. És ennek egy biztatás. Négyszer volt Heart Attack-on, és sokszor voltam, de most megint vezetek, mert kértem a régi helyemben azt, hogy megint a magyar helyen vagyok, mivel az félút Pittsburghi. Hát akkor rátette Kannára püspök, az egész egyházmegye magyar csoportjainak a lelki gondozását. Úgyhogy a lapon kívül és a Jézus Szent Szíve templomának a gondján kívül, lelkipásztori gondok kívül minden hétvégen, pénteken, szombaton, vagy Lichburgba vagyok, vagy Nukensingtonba, vagy Konnessiumba. Ez volt most a harmadik magyar templom, magyar pap hiányában, és hát szóval átváltozott, tehát azokat ilyen úgynevezett, szóval angol templomok lettek, úgy helyezem ki magam, teritoriás is templomok. Hát engem várnak most minden szombaton, és azt mondják, jól jöttek ki, mert az előtt hiába voltunk magyar templom, 7-8 évig nem hallottunk magyar beszéde, kivéve Lichburg, ahol nyeste atya volt, de most este atyát is elkezdeni onnan. Igen, boldog vagyok. Nem alszom soha többet, mint 2,5 óra, 3 óra, de így szoktam meg, így volt Korozsváron is. Amikor ring Tak a bölcsük Mágyás Füski szülőházától 18 méterre a másik épületbe, az óvári templom tövébe, ahol egy régi Mágyás Teátr rendet épület olasz művészek és francia művészek díszletek. Rintak a bölcsők, a vasbölcsők, az acél bölcsők, a nagyszerű nyomdagépek. És azzal a tudattal hunytam be a szemem 2,5 órai alvásra, hogy 50 000 ember várja a szavam, a rajzom, az írásom. Most meg 200 000 ember várja, mert a végkeplén bizantinnak 4 nyelven nyomják, pontosan 200 000 előfizetője van.
Gyönyörű.
Amerikában, Kanadában, Ausztráliában pedig 327.
Nagyon szépen köszönöm, főtisztelendő úr, ezt a kimerítő, három adásra teljedő beszélgetést, és arra kérem, ha Clevelandba jön, adjon egy telefont, beszélgessünk tovább, mert biztos vagyok abban, hogy hallgatóim örömmel veszik főtisztelendő úrnak a hangját, mert a magyar szív, a magyar lélek csendül abból ki, és az ízes, zamatos magyar beszéd. Befejezésül adjon az Isten sok szerencsét a további harchoz, a további küzdelemhez.
Adj Isten!